kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Tizenöt óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Meghosszabbították a hőségriasztást, ez péntek éjfélig másodfokú, aztán június 30-a jövő hét kedd éjfélig harmadfokú lesz. Tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. Meghosszabbították a vörös kódot jövő hét kedd éjfélig, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos bejegyzésében azt kérte, figyeljünk egymásra, mert a hőség miatt nagy veszélynek vannak kitéve az emberek, főleg a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élők, a betegek és a hajléktalanok. A rendelkezésnek két fontos célja van. Egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárás rend alatt a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzés alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Elsőfokú vízkorlátozás lépett életbe Zalaegerszegen, a városközpontban ingyenesen vizet osztanak. Átmeneti megoldásként éjszaka tartálykocsikból kezdték feltölteni a kiürült zalai víztározókat a szomszédos közműszolgáltatók segítségével. Később honvédségi járművekre is számítanak ebben. Soha nem tapasztalt vízhiány alakult ki Zalaszentró térségében, elsősorban az ivóvízhálózatról történő öntözések miatt, ezért 29 településen a hét elején másodfokú vízkorlátozást kellett elrendelni. Mintegy 18 ezer fogyasztót érint a korlátozás, de főként Zalacsány és Kehidakustány esetében nyaraló övezeteket is több településen az alacsony víznyomás miatt lajtos kocsikkal biztosítanak ivóvizet az ott élőknek. A kehidakustányi fürdő ideiglenesen nem üzemeltet néhány medencét. Reggelre megdőlt a mérések kezdete óta valaha észlelt legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon, tájékoztatott az Országos Vízügyi Főigazgatóság, az agárdi vízmérce 52 cm-en áll. Jövő hétfőre és kedre is rendkívüli parlamenti ülés összehívását indítványozta a miniszterelnökséget vezető miniszter. A parlament honlapján olvasható indítványban Ruf Bálint 6 törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell a kormány szerint. Ezek között van a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló javaslat, az ügynökakták feltárásáról szóló, és az is, amely alapján a jövőben az egészségbiztosító veszi át az egyedi gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Batthyány Stratmann László alapítvány feladatait. Megvonna az élethosszig tartó juttatásokat a Tisza párt azoktól a köztársasági elnököktől, akik nem töltötték ki a teljes ciklusokat. Magyar Péter kormányfő emellett felidézte, nagy többséggel elfogadta az országgyűlés a független és szabad közmédiát biztosító törvényt, a gyűlöletkeltő plakátok teljes tilalmát és azt a jogszabálycsomagot is, amely szükséges a 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozatalához. Az EU-s pénzek felszabadítása a szükséges, immár elfogadott korrupció ellenes és átláthatósági jogszabálycsomag szerint 2 év börtön kaphat az, aki a vagyonnyilatkozatával szándékosan megtéveszti a hatóságokat. Megerősítik az integritás hatóság jogköreit, kivezetik a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, így azok állami eredetű vagyona visszakerül az államhoz, és helyreállítják az egyetemi autonómiát. Az új kormány csatlakozik az Európai Ügyészséghez. A közmédia átalakításának folyamatába bárki bekapcsolódhat, mondta el Tarz Zoltán a Facebookon. Amint az átmeneti vezetés átveszi az irányítást, megindítják a társadalmi párbeszédet, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tegnap kamatot vágott, és a következő hónapokra további kamatcsökkentést helyezett kilátásba a jegybank. A monetáris tanács 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette az alapkamatot, és a kamatfolyosó két célét is ugyanilyen mértékben módosította. Varga Mihály MNB elnök arról beszélt, az inflációs várakozások érdemben csökkentek márciushoz képest, az ár és korlátozások azonnali kivezetése sem veszélyeztetni az árstabilitást. Döntött a parlament a védett üzemanyagár megszüntetéséről, de a gazdasági és energetikai miniszter rendkívüli hatáskört kap, hogy szükség esetén hasonló intézkedéseket vezessen be. Kapitány István a vitában azt mondta, itt az idő, hogy az ország visszatérjen a normál piaci működéshez. Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek az egyes adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. Ez kiterjeszti a kőolajtermék előállító különadót azzal, hogy sávosra alakítja az olcsóbb orosz Urál és a drágább Brent kőolaj közötti árkülönbözet utáni adót. A különadót kiterjeszti a 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözetre, illetve a 2027-es adóévre is. Végül az időjárásról. Holnap nagy rész derült lesz az ég, esetleg kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül, mérsékelt légmozgással. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 14-16, napközben aztán 32-34 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám.
A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Kép más címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot az Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökényűzgő New Yorkban. Keresse a Kép más magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Földi kutya fúrja az alagutat. Hagyja kereket, hagymát és kumót kutat, nagy fogával ha leharapja, és megeszi vagy raktár valakia.
Grélusz Vilmos vagyok, és nagy szeretettel hívok mindenkit a Halálka Fesztivál gyerekprogramjaira. Június 27-én, szombaton és 28-án vasárnap délelőtt tartjuk ezeket a gyerekeknek szóló koncerteket, családoknak szóló koncerteket, hiszen felnőttek is. Én fogok muzsikálni szombaton, vasárnap pedig a Kaláka fog muzsikálni, és én fogok muzsikálni a Kalákával. Ez egy érdekes program lesz. Kupak tanács az a címe, környezetvédelmi dalok, amik vannak ezen a lemezen, amit nem végadtunk ki. Lesz itt más környezetvédelem is, például Bábos Zöldre, de lesz itt fotószínház, egyéb bábjáték, vándor, játszótér, sok mindent lehet csinálni, egész délelőtt tart a vidámság, 10 órától mind a két napon. Gyertek, várunk titeket, lesz szeretettel. Földi kutya, 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 a föld alatt valaki rá, föld, ahol él ott nem nő virág, földi kutya, a föld alatt valaki túl, a föld, ahol él, ott csak ő az úr, ő a földi kutya, földi kutya, földi kutya, földi kutya, földi kutya.
Reklámot hallottak.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok, egy nyugállományú ezredes a beszélgető társam, aki katolikus pap, plébános és aranymisés. Az elmúlt szombaton ünnepelte az Istenhegyi Szent László plébánia közössége aranymiséjét, Kocsis István atya, ő a beszélgető társam. Egy oázisban élsz. Tágabb értelemben is, mert ez az egész környék nagyon szép, van egy nagyon patinás szép iskola, amely Jókai Mór nevét viseli, és előtte a padon üldögél egy bronzszobor Jókai, meg egy kisgyerek, és mesél a gyereknek Jókai. Mellette van a templom, egy nagyon szép park, játszótér, és maga a plébánia kert, most délután 5 óra fél 5 körül beszélgetünk, zsibongnak a gyerekek, akkor a szép nagy plébánia kert volt, amely belett lakva egy óvoda született itt, a Pannonia Szakra kerületi katolikus általános iskolának a tagintézménye. Néhány éve nyílt az óvoda.
50 év telt most el az óvodába, és hát nagyon fontosnak gondolom, hogy az óvodába a gyerekek már 3-4 éves koruktól kezdve játékos hitamban részesülnek, napi kapcsolatban vagyok velük, kimegyek a folyosóra, akkor dicsértessék István atya, tehát kapcsolatunk van. Tehát most kicsi gyerekkorban kezdődik az a kapcsolat, hogy ők az egyházhoz tartoznak. Nem úgy, hogy megkeresztelték egyszer, aztán majd harmadikos korában jelentkezik első áldozónak. Tehát ez egy a plébániai pasztoráció szempontjából nagyon fontos. Aztán a közösségi ház, ami tényleg az oltárasztal mellett, a fehér asztal közösségi
ház. Igen, mellett a parkban van egy közösségi ház is, de még a plébánia kert. A gyerekzsivaj nem zavar? Tágas, szép, nagyfás, bokros, árnyas terület, és csivitelnek a gyerekek. Azt hiszem, hogy nagyon...
Ajtó most már nyitva van, akkor ugye ez mindig behallatszik, de hát délelőtt vannak kint, és amikor ők alszanak, én is alszom. Úgyhogy nem zavar egyáltalán.
De akkor összehangoltam.
Összehangoltam feladat, igen.
Nagyon szép. Közösségi ház... az is néhány éves.
Az óvoda idősebb, az óvoda 5, a közösségi ház májusban volt 3, hogy a bíboros úr megáldotta. A plébánia közösségi életén azelőtt egy egyetlen hitanterem volt a tér, most viszont ott van egy 150 személy befogadására alkalmas nagy terem, sok-sok koncerttel, amiből kiemelkedik már 30 alkalommal.
Rákai
család koncertezett, itt van egy nagyon jó koncertzongoránk is. Ez sokat jelent, de más közösségek is, keresztelés utáni összejövetel, esküvők utáni összejövetel, vagy egy születésnap. Tehát mi igyekszünk, hogy mondjam, vallási lelkületű, vagy közösségi lelkületű teret biztosítani arra, hogy aki ide eljön, az itt jól érezhesse magát. Annak ellenére, hogy feszület van a falon, próbálkoztak, hogy itt lesz az esküvői vacsora, ha levesszük a keresztet a falról, de hát ez nem így működik. Ez nem így működik.
Eltartja magát a közösségi ház, vagy pedig egy pup bizony anyagi értelemben a közösségen, a plébániai híveken?
Hát, billeg ez. Billeg, de mostanában szaporodtak az esküvők, és hát azt tartja el igazán a házat. Mert ugye, amikor mi ott vagyunk, akkor mi csak használjuk, megfogyasztjuk, de nem nagyon adunk hozzá. Mert ugye vasárnap mise után átmegyünk kávézni, sörözni, attól függ ki, mit szeretne. Hosszas beszélgetések a következő miséig, utána meg 12-kor megint.
Igen, hát ez a feladat a közösségi háznak, de az a jó, hogyha el is tartja magát hát a közösségi.
Igen, eleinte voltak azért ezzel nehézségek, most nagyjából megvan a szükséges fedezet.
És ennek a kertnek, épületegyüttesnek, a plébánia körüli parknak a ékessége egy pihuatyaszobor, azt hiszem, és csináltatok keresztutat is.
Igen, a keresztutat a Mátyuságotának ajándéka tulajdonképpen, Kopp Judit, az ő édesanyja készítette ezeket a plasztikákat, és hát akkor a plébánia némi segítséggel építette meg az egész keresztutat, ami nem csak nekünk fontos, hanem nagybajt időben különösen sok kiránduló járja itt végig a keresztutat. Milyen szabadtéri keresztutat környéken nincsen sehol per pillanat.
És ahogy láttam, voltak olyan hívő családok, akik egy-egy stációt magukra vállaltak, igen, az ő anyagi hozzájárul.
Vagy egy család, vagy két család, de teljesen így készült el. Hát ez azért 32 millió forintba került összesen.
Hány éve vagy itt, Plébános?
26.
26.
Az elfűsmését is már itt tartottam, igen. Akkor még a honvédségnél is dolgoztam, és akkor lettem a lezredesből lezredes, és úgy mentem nyugdíjba 2007-be. Hát én nagyon szerencsés vagyok, mert kevés helyen voltam pap. Nagymaroson a indulásnak fantasztikusan jó volt, kismarosi találkozó ideje ez, és akkor Rákosfalva, ami Budapest legnagyobb plébániája, egy 70 ezeres lakótelep, aztán voltam Rudány-Halásziba egy kicsit plébános a sajátjaim között, és hát 84-ben pedig Rudány-Halásziból visszakerültem, a Lékai bíboros úr tette ezt az ígéretet, és akkor ez valóban meg is valósult, a Miklós Imre akarata ellenére megvalósult, hogy voltam 10 kerek évig plébános, káplán 2 évig, 10 kerek évig plébános, és még 6 évig jártam vissza segíteni, misézni hétköznap is, vasárnap is, meg gyomtatni is. Aztán 2000-től, mikor feljöttem ide, akkor ez már elmaradt. Akkor már csak a honvédség volt, meg a Istenhegy.
Voltál katona nyilván 2 évig, még sorkatona, és akkor a tábori lelkész szek első generációja vagy, tehát még Ladocsi püspök idején?
94 tavaszán a Ladocsi püspök hívta meg a akkor három tábori esperest, akikkel együtt volt Lentibe katona annak idején. Ugye akkor Fehérváron volt, aztán a Alföldön, meg Budapesten ilyen esperesi területek. Hát ugye ma egész másként van.
Igen, tehát én is akkor Berta Tiborral nagyjából egy időbe kerültél be.
Teljesen egy időben, mert a püspök úr, a Ladocsi püspök úrnak a titkára volt, amikor bekerült. A püspök úr Pista bácsinak hív engem, mert olyan régi, jó és baráti a kapcsolatunk, hát ezért is ő mondta a prédikációt az aranymisében.
Van valami közös a püspök és közted, nem csak az, hogy mind a ketten katolikusok vagytok, és mind a ketten papok vagytok, hanem ugyanannak a gimnáziumnak a küszöbét tapostátok, az hiszem.
Mind a ketten Esztergomba jártunk annak idején gimnáziumba. Az még egy nagyon nagyszerű életem, legszebb 4 esztendeje volt, akkor még jóformán a Pékesi tanár úron kívül, aki a tornát tanította, vagy tornatanár volt, mindenki szerzetes volt, aki minket tanított, és odáig ment, hogy tulajdonképpen még egyszer a Kamil atya ferences ruháját is felvettem, hogy ferences leszek, de aztán mégse úgy alakult.
Tudtál-e kézen állni és kézen állva gyalogolni Kékesi tanár úrnak? Voltak ilyen diákjai?
Ebben én nem nagyon boldogítottam a Kékesi tanár urat, ő viszont a kardlapjával egy csepet néha-néha boldogított engem, mikor hát a rúdra nem tudtam felmászni olyan gyorsasággal, mint azt a tanár úr elváltsa volna, igen. Nem volt a kedvenc tantárgyam a testnevelés. És a pocakomon.
50 éve vagy pap. Hol láttad meg a napvilágot, és mikor?
50-ben születtem, szeptember 19-én, Széchény melletti kis faluban, Endrefalván. Széchény után Salgótarján felé van. Hát akkor egy 1200-1300-as lelkes falu volt, egy ilyen hagyományos vallásossággal. 4 éves korom óta minisztráltam, nagyon jó plébánosom volt. Aztán később sok-sok feszültség volt, mert a pártitkár volt az iskolaigazgató, eldöntötte az egész iskola előtt, hogy kocsis belőled, csak parasztember marad, mert sehova nem fognak fölvenni. Hát minden unokatestvéremet fölvették Salgótarjánba, kommunista gimnáziumba, egyet leszámítva el is távolodtak az Istentől, én voltam legelőször Esztergomba felvéve, mert a plébános kiárta, hogy mindenféle felvételi nélkül, de ezt az egyszerű falusi gyereket oda felvették, és nagyon-nagyon klassz volt nekem.
Mikor láttál először Ferencest, amikor Esztergomba mentél?
Hát, amikor Esztergomba mentél.
Kicsi ott volt, de nem volt Ferences ott, akkor tiltva voltak, ugye?
Akkor tiltva voltak ott is, sőt, Mátra Rebészenkúton is, ahol a bíboros úr felszentelt engem, a Lékai bíboros úr, igen.
Ott szentett Lékai bíboros téged?
Igen, mikor a bíborosság kinevezték.
Mert a édesanyjait is ott szentelték.
Később, amikor a bíboros urat kinevezték bíborossá, akkor azt kérte ajándékba a Miklós Imrétől, hogy hát a Palócvidékről nehéz elmenni Esztergomba a papszentelésre, akkori közlekedés miatt, most se könnyű, és akkor megengedték, hogy Szentkúton legyen az első ilyen nem püspöki székes egyházban való papszentelés.
Egyedül téged szentelt akkor?
Egyedül engem szentelt, Szent Antal búcsúján, hatalmas nagy tömeg előtt, a régi barlangoltárnál.
Nem érzem a beszédben, hogy palótosan beszélnél. Kivetköztél a palóc mi volt ottból?
Hát nagyon, nagyon kellett, mert hát egy szalézi szerzetes, a Lukács István tanár úr.
A magyar tanár?
Ő volt a magyar tanár, és ő abban az időben borzasztóan harcolt az ellen, hogy az ilyen vidéki kiejtésről le kell szokni, mert ugye a fővárosi kiejtéssel kell élni az embernek az életét, úgyhogy sok harcunk volt egymással, de aztán lekopott.
De hogyha visszamegy és hallod, akkor
teljes mértékben óra alatt át tudom venni nyugodtan, hogyha haza szoktam menni, ezt az egy unokatestvéremet látogatni, meg a szüleim sírjához találkozok emberekkel, rögtön visszajön ez a dolog.
Olyan érdekes, a Madácsi kuriába volt ott, alsószregován, mikor Madácsi volt, és idegenvezető kalauzolt ott engem, riportot is csináltam vele, és gyönyörű ízesen, palócosan beszélt. De nagyon választékosan, hozzáértően, és amikor vége volt a riportnak, én nagyon élveztem a beszéd stílusát, akkor kérdeztem, hogy mert mondta, hogy Budapesten volt egyetemista, és mondom, tud máshogy is budapestiesen is beszélni, vagy csak palócról mindig. Az, hogy tudok affektálni is, és akkor elkezdett budapestiesen beszélni.
Szép dolog. Ha megőrzi valaki ezt a, hogy mondjam, identitását, vagy azt a gyökeret, ahonnan elindult, az a hivatás szempontjából is számomra nagyon fontos volt, hiszen az ottani jó minisztráns közösség, az akkor plébános, a káplánok, tehát közösséget teremtettek. Olyan jó volt a plébános, hogy a templomablakot kirúgtuk a fociba, amit ő vett, fűzős foci, képzeld el, amit arra rúgtál és arra ment, mert a fűző elvitte, de azelőtt rongylabda volt csak, akkor meg fűzős foci.
Már nem is ismerik a fiatalok, igen, hát, mert kilukathatott a belsőt, mint a bicikli belső, bele kellett rakni egy ilyen gumi ezért, amit fölfújtak, és azt ki kellett szedni, hogyha kilukadt, és akkor lehetett újat belerakni, ez ma már múzeumi tárgy lenne.
Igen, meg a plébánosnak pávái is voltak, képzeld el, az udvaron, és mi előszeretettel húzgáltuk ki a tollaikat, csupa marás akarunk.
Csipkettek?
Mert azért csipkettek ezek, mert ezek nem nagyon szerették, hogyha. De az olyan szép volt az a pávatól. És ugye szebb a páva, mint a pulyka. Úgyhogy sokat énekeltük ezeket, akkor úgy kiterjesztették a szárny, vagy az farkukat, vagy nem tudom, és akkor nagy-nagy öröm volt. Onnan adódott számomra ez, hogy ma is úgy gondolkodom, és 2000. augusztus 1-én így jöttem ide, hogy a plébánia közössége közössége, hogy közösségben kell lenni egymással. Sajnos ugye a vallást, meg a hitet nagyon sokan csak magán módon élik meg, és elmarad az a közösségi tanúság tétel, az együttlét, hogy nekünk jó együtt lenni. Mert ugyanúgy gondolkodunk, ugyanazt az értékrendet valljuk, segítjük egymást, támogatjuk egymást abban, hogy Krisztus útján haladjunk előre.
A tábori lelkészségtől, attól a hivatástól, hogy katonapap voltál, mit kaptál?
Az a 17 év, amelyet a honvédségnél szolgáltam, az olyan szempontból nagyon jó volt, 44 éves voltam, amikor bekerültem. Addig a Rákosfalvi plébánián osztottam az észt, aki bejött a templomba meg a plébániára. Hogy ez miért jó? Most el kellett mennem egy számomra teljesen életidegen környezetbe, ahol el kellett mondanom, hogy én most azért jöttem, hogy az én portikámat és értékrendemet eladjam. És az a változás, amit azért ennyi év alatt megtapasztaltam az egyes emberek életében, ott a lelkipásztorkodás személytől személyig ment, meg nagyon sok idős öreg katonatisztulat temettem el, amit mindig szószéknek használtam, és mindig igyekeztem valamilyen útmutatást, iránymutatást adni azoknak, akik éppen ott voltak. A lelkipásztori munka az teljesen olyan ott is, mint a plébánián. Csak ott oda jön önként valaki, még sorállományok katonák voltak, azt azért szerettem, mert oda néha oda segített a rendfokozat hozzájuk, és akkor lehetett velük beszélgetni. Azt mondta legtöbb parancsnok, talán egészen Nagyarországtól kezdve Récságon át, Vasári laktanyáig, vagy Ercsiig, ezekre mindenhová jártam, hogy ha becsukod az ajtót, utána az történik, amit te akarsz. És akkor lehetett arról beszélni, amit én fontosnak tartok, amit értékrendnek tartok. Máig is vannak öreg katonatiszt barátaim, sőt, még a sorállományú katonák közül is, akivel egy akkor ott volt katona, Vasvári laktanyában, Ideál templomba pedig nem itt lakik.
És említettük már, hogy ferences diák voltál, és majdnem ferences lettél, volt ilyen pillanat az életedben, aztán világi pap lettél. De mi az, amit kaptál, most Szent Ferenc jubileumi esztendő van, 800 éve történt a tranzitus, Szent Ferenc halála és mennybe való fölvitele. Hogyan gondolsz vissza, mit kaptál Szent Ferenctől, mit kaptál Szent Ferenc fiaitól, ami elkísér az életben?
Azt a derűt, azt a mosolyt, és hát ugye falusi gyerek vagyok, de különben is a természet szeretetét. Úgyhogy 2 évvel ezelőtt meg is ajándékozott engem az úr egy kápolnával fönn a normafánál, aminek a lelkipásztori szolgálatát is végzem, és ez is egy új színfolt.
Szent Anna kápolna?
Szent Anna kápolna, igen, én vagyok. Hát a plébánosa meg a sekrestjése is ennek a kápolnának, úgyhogy sokat járok ki oda, és ebben az esztendőben indult a Boldogasszony közösség által egy ilyen engesztelő mozgalom, tehát minden nap van, hát néha egy-két alkalom kimaradt havonta.
Adoráció?
Igen, engesztelő szentségimádás, adoráció, imádkozás a kápolnában.
Egy adott időpontban?
Nem, a plébánia kapujában van egy széf, abban van egy kulcs, és mindenki tudja a kódot, és akkor melyik társaság mikor tud menni, nagyon változatosan, reggel vagy este fél 8-kor, akkor ezt mindenki meg tudja oldani. 2 vasárnap van, hogy Fehérváró is jönnek, ők is meg tudják maguknak ezt oldani, tehát számomra ez így nem teher, de minden Mária ünnepen misézem ott a kápolnába, illetve első szombaton is van szentségimádás, meg mise, azt a Bocsa József atya tartja első szombaton.
Endre falvának van-e még papja?
Endre falvának nincsen
papja. Még káplánok is voltak akkor, amikor te ott voltál?
2. Plébános, meg 2 káplán.
Gondolom a lakosság is összesömpörödött, nem?
Hát igen, igen, a lakosság is nagyon-nagyon megfogyatkozott, hogy mindenki elköltözött városra, mert mikor főleg a TSZ-ek megszűntek, akkor utána visszaosztották a parcellákat, de már nem nagyon tanították meg a fiatalokat földet művelni, úgyhogy azok úgy oda kerültek egy nagyobb gazdálkodóhoz, és a fiatalok elmentek a városba dolgozni, megélni is tulajdonképpen. Úgyhogy hát nagyon-nagyon sajnálom, de Ludány Halászibó is, igaz, csak 6-an, de voltak itt az aranymisén, pedig csak 4 évet voltam ott annak idején, igen.
De voltál az első és az utolsó ez ideig, aki Endre falváról elment papnak?
Nem. A Deák Mihály atya.
Emlékszem, igen. Hollókön volt talán.
Hollókön, meg Nagylócon. Nagylócon és Hollókön, meg a Szentkútnál is. A Szentkútnál is volt, ugye akkor még a világi papok kezébe volt a Szentkútik egy hely. Ő már jó pár éve meghalt. Ő Endre falvi volt szintén.
Mi volt a papi elmondatot, és az aranymisés lapon az visszaköszönne, hogyha van egy kis emléklap?
A kézzel nyomtatott szentképen 1976, az van rajta, hogy az úr lelke rajtam, ő kent fel engem. Ő küldött, hogy örömhírt vigyek. Ebben zajlott az 50 esztendő reményem szerint. És a mostanin csak annyi van, egy kedvenc húsvéti palóc énekem, hogy hála legyen az Istennek. Ki üdvet az embernek, alleluját vigadjunk, Istennek hálát adjunk.
El is tudnád énekelni nekünk?
Hát persze. Hála legyen az Istennek, ki üdvöt ad az embernek. Alleluját vigadjunk, Istennek hálát adjunk.
Ez olyan szép, hogy ezt szerintem énekeltétek Szentkútra való zarándoklatok során is, nem?
Alommal.
Gyalog mentetek Szentkútra?
Hát először gyalog, meg ugye vitték a csomagot a
nagyapám.
Igen, és a nagyapám meg szekérem vitte a cuccot, de akkor mindenki, aki fölfért, meg mi gyerekek fölülhettünk a lovas szekére, és az még hajtani is lehetett, és az ugye nagyon nagy élmény volt a gyereknek, igen.
Isten áldása legyen rajtad. Kiskatonaként még úgy köszöntünk a seregben egy ezredesnek, hogy erőt, egészséget. Hát ezt kívánom neked.
Köszönöm szépen. Most már nyugállományú plébánosként dolgozom, de még szeretnék tovább.
Nyugállományú ezredes, nyugállományú plébános, kormányzó vagy? Kormányzó
vagyok hivatalosan, igen. De hát még gyúrok a következő 10 évre, hogy a gyémántmisét is meg tudják tartani. Van talán reményem, mert az édesanyám akkor halt meg 87 évesen, nekem meg már 86-ban aranymisé, vagy gyémántmisém lenne. Kérem a jó Istent, hogy segítsen.
Úgy legyen, és Isten segítségével akkor is megint jól lakva.
Köszönöm szépen, adja az úr, hogy így legyen.
Mind a kettőnknek. Nagyon szépen köszönöm. Kocsis István, nyugalmazott, ezredes nyugalmazott plébános volt a beszélgetőtársam. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a 2019 novemberében elhangzott adás ismétlését hallják, melyben Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egrészen Torsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a hitről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Amikor a jó múltkorában azon ötleteltünk, hogy miről beszélgessünk majd a rádió műsorában, azt javasoltátok, hogy járjuk körül a hit témakörét. Nagyon örültem ennek a felvetésnek. Az én régi hittankönyveim ugyanis nagy többségében mindezzel a témával indítottak. Először arra keresték a választ, hogy mi is ez a hit. Azt is érdekesnek találtam, hogy a műsor címétől függetlenül választottátok ezt a témát, és szinte egy önkéntelenül rá is éreztetek a műsor mondani valójára és tartalmára. Hitvalló a műsor címe, és arra gondoltam, hogy megkérdezem és megkérem Csengét, hogy nézzen utána pontosan, hogy mit is jelent ez a szó, hogy hitvalló, és mi a különbség a hitvalló és a vértanú között.
A vértanú és a hitvalló között az a nagy különbség, hogy a vértanú kereszthalált halt a vallása érdekében, míg a hitvalló az csak volt börtönbe, de nem szenvedett halált semmiképpen sem.
Köszönöm szépen, Csenge. Az az érdekes, hogy ez a megkülönböztetés az igazából az első századok során kristályosodott ki. Az első 1-2 században, talán mondhatjuk, hogy 313-ig a Milánói Edikum kiadásaik, az igazából mártíroknak hitték a hitvallókat is. Ez azt gondolom, hogy arra is rámutat, hogy aki akkor a hitét megvallotta, az bizony legtöbb esetben vértanú volt. Ha a hit fogalmát meg akarjuk érteni, akkor célszerű először azt megvizsgálni, hogy mit jelent maga az a szó, mit jelent maga a nyelvtani alak. A hétköznapi életben milyen jelentéssel bír a szó. A hit szónak a töve, az egy nagyon régi-régi alak, szótő, az a szótöve, hogy hí. És ebből a hí igetőből származik a hisz, hinni ige, de innen származik a hitel főnév is, vagy például a hű melléknevünk is. Mit jelent tehát ez az ige, hogy hisz, hinni? Mit jelent, gondoltok róla? Hogyha egy értelmező kézisztóterba kellene egy szóciket írni erről az igéről, akkor mi mindent írnátok ide?
Hát például, hogy elhinni nem biztos, hogy vallásosan hiszünk valamiben, hanem dolgok, hogy megtörténjenek, például vagy saját magunkban való hiszés, és például, ha valakiben hiszünk, mondjuk családtagba, barátba, vagy például társban. Szerintem.
Jó mondta Csenge, hogy a hit, a hinni nem csak Istenben hiszünk, nem csak a vallásos életünkben van ennek az unok a helye, hanem a hétköznapok során is megtapasztaljuk ezt az igét. Jászmin?
Arra tudok gondolni így a mindennapi életben, hogy mondjuk amikor egy feladat elé állítanak minket csapatosan, és biztatjuk a másikat, hogy hiszek benned, tudom, hogy meg tudod csinálni, hogy túl tudsz jutni ezen az akadályon. Én így erre tudok gondolni példának.
Nóra?
Szerintem az is nagyon fontos, ugye, hogy higgyünk magunkban, hogy át tudjuk lépni az akadályokat, és hogy meg tudjuk csinálni.
Igazából tényleg nagyon fontos az, hogy biztassuk egymást, és hogy higgyünk egymásban is, magunkban is, mert hogyha nem hiszünk egymásban és semmiben, akkor igazából nincs is értelme az életnek.
Olyan szép dolgokat mondtatok, és köszönöm szépen. Nem egy ilyen lexikonlisztára szócikket varázsoltatok ide elénk, hanem rögtön a szívetekből beszéltetek. Mégis, hogyha a lexikon szóciként nézzük meg, akkor azt fogja írni nekünk erről az igéről, hogy hinni azt jelenti, mint a valósággal egyezőnek tekinteni, igaznak elfogadni valamit. Arra lennék kíváncsi, hogy ti mit tartotok igaznak, mi alapján fogadtok el igazságokat?
Talán, hogyha mondjuk valami tényleg ilyen olyan dolgot, amit meg is magyaráznak, hogy miért higgyünk el, például, hogyha valamilyen történetet mesélnek el nekünk, és annak elmagyarázzák a miértjét, akkor talán hihetőbb a dolog, persze nem biztos, hogy teljesen igaz is. Viszont az, hogy én például mit hiszek el, ugye szokták azt mondani, hogy hiszem, ha látom. Viszont vannak olyan dolgok, amiket amiket nem lehet tapintani, látni és érezni. Például ez olyan, mint a levegő, hogy tudod, hogy ott van, de mégis mégse látod, nem lehet érezni semmi, és mégis elhisszük. Szóval ez egy ilyen költői kérdésnek is lehet felfogni ezt a dolgot szerintem.
Igen, a Csengé jól rámutatott arra, hogy vannak dolgok, amikről bizonyosságot szerzünk, és azért hiszük el, ugye azt mondta, hogy megokoljuk, ha miértjére vagyunk kíváncsiak, ha választ kapunk rá, akkor elhiszük. És mondta, hogy vannak olyan dolgok, amiről azért úgy nem tudunk bizonyosságot szerezni. Azt gondolom, hogy alapvetően két dolog miatt hiszünk el valamit. Vagy azért, mert személyesen, akár tapasztalati, akár racionális úton meggyőződtünk annak igaz voltáról, és ezért azt elfogadjuk. Ebben az esetben maga a hit tárgya, amit elfogadunk, minden esetben egy bizonyíthatóan igaz dolog. A másik esetben azonban a hit tárgya, maga az állítás nem bizonyítható. Mégis igaznak véljük, elfogadjuk. Ez ugye már is sokkal izgalmasabb, hogy vajon miért hiszünk el egy olyan dolgot, ami nem bizonyítható. Tudtok-e erre a hétköznapi életetekből példát mondani? Jászmin?
Nekem egy olyasmi volt, hogy még annak idején általános iskolában mentem föl-föl a dombon, zenét hallgattam, nem hallottam a külvilágból semmit, és egy taszítást éreztem, hogy letaszít valami az útról, és mi engedelmeskedtem ennek az érzésnek, és ebből a pillanatban egy autó hajtott el 10 centire mellettem. Azóta se tudom, hogy a saját ösztönöm volt az, vagy valami felsőbb utasítás, úgymond. Én szeretném azt hinni, hogy Isten például megsegített, és még nem akarja, hogy ott legyek mellette, hanem hogy még boldogítsam itt az embereket.
Anna?
Hát igazából például, amit az iskolában tanulunk, így személyesen azt se tapasztaljuk meg minden esetben. És igazából ezt mégis elhiszük a tanárainknak.
Nóra, van még valami ötleted?
Hát esetleg akkor is lehet elhinni dolgokat, ha éppen azt egy olyan személy mondja, akiben van egy alapvető bizalmad.
Ugye gondoljatok bele, hogy például egy házasságkötés során mi lenne, hogyha a házasrondú felek nem hinnék el, amit egymásnak ígérnek. Szerintem akkor nem is állnának oldalhoz, ugye? De azt gondolom, hogy ilyenek az erkölcsi igazságok is, ugye, hogy ne ölj, erről a parancsról azért személyes bizonyosságot, hál' Istennek nem nagyon szerzünk, hanem ezt az erkölcsi igazságot elfogadjuk. De nagyon jól mondta Anna, hogy igazából ilyen a tanulás is, mindenféle tanulás, amikor hát mondhatjuk azt, hogy a tanár tekintélyének elhisszük azt, amit a világ dolgairól tanít nekünk. Most a felsorolt esetekben nem a hit tárgyának, magának a dolognak, állításnak vagy tanításnak az igaz, valós voltáról bizonyosodunk meg, hanem az azt közlő személyt tartjuk igaznak, hitelesnek, és a vele való személyes kapcsolat miatt fogadunk el egy igazságot. Továbbiában azzal foglalkozunk, hogy kinek hisznek az emberek, kinek hiszünk, kinek hisztek ti. Arra kérlek benneteket, hogy mondjatok példákat az életetekből, hogy kik voltak azok a személyek, közösségek, akinek a véleményre adtatok, hitelt adtatok.
Elsősorban szerintem mindenki úgymond a saját szüleinek hisz, mivel ők voltak melletted, hiszen akárhány meg az életed hátralévő részében is mellettünk voltak, és ők ismernek igazán minket. Például nekem anyukám az olyan, hogy megmondja, hogy ez lesz, és ha nem hiszek neki, úgyis az lesz. Szóval utána rájövök, hogy tényleg hinnem kellett volna neki, és az esetek legtöbbségében hiszek is neki. És szerintem a szülők azok, akikben lehet legjobban hinni, és akik biztos, hogy nem fognak rosszat okozni nekünk azzal, hogyha mi belefektetjük a hitünket beléjük.
Azt hiszem, ezzel mindjárt így vagyunk. A szüleink szavát, azt mondom, mindjárt hiteles szónak fogadjuk el. Vannak-e még más ilyen emberek az életünkben? Nóra?
Hát én szüleimen kívül esetleg a legközelebb barátaimnak szoktam megfogadni a szavukat és hinni nekik, mert szerintem nagyon fontos, hogy a családon túl legyen egy olyan közösség is, akiben
vagy akikkel úgy tényleg ki tudsz kapcsolódni, és az az alapvető bizalom, az tényleg megvan.
Amit én tudok, hogy én magam nem nagyon szoktam hinni sem a médiának, sem pedig idegen embereknek, hogyha nincs rá kézzel fogható bizonyítékuk, vagy nem látom én is a saját szememmel, de ugye a szüleimnek és a leges-leges, legbensőségesebb barátaimnak hiszek egyedül.
Én meg ide a papíromra felírtam, hogy kinek hisznek az emberek, és itt a Jászmin utalt is rá, hogy a médiának, a reklámoknak, politikusoknak, az influencereknek, a sztároknak, a YouTube csatornáknak és sorolhatnánk a felsorolásokat. Mégis, amikor egy mélyebb hitről, egy mélyebb igazságról beszélünk, akkor minnyájatok rokonokat, egészen közeli hozzátartozókat, barátokat, ismerősöket soroltak fel, ugye? Hogy milyen érdekes az, hogy emögött a bizalom és hit mögött valahol mindig egy személyes kapcsolat húzódik. Most azt vizsgáljuk meg, hogy amikor valakinek a személye miatt fogadunk el egy igazságot, amikor valakinek hiszünk, akkor vajon miért adunk az illető szavainak hitelt, miért éppen az ő igazságait fogadjuk el, vagy miért nem fogadjuk el a másik ember hallott igazságokat.
Szerintem ennek az lehet az oka, hogy már régóta ismerjük őket, ugye szüleinket születésünk óta, és kiismertük őket, és ők is kiismertek minket, tudják, hogy például, hogy mi a kedvenc színünk, mit szeretünk, akár még a legbelsőbb titkainkat is, hogyha annyira jó a kapcsolatunk a szüleinkkel, és így tudják, hogy mi a legjobb nekünk. Nekem például megmondja az édesanyám, hogyha valami nem áll jó rajtam. Ez most csak így egy teljesen véletlenszerű példa. De a tanulás is, hogyha a szüleink leszívnak például, hogy rossz jegyet kapunk, akkor se azért teszik, mert mérgesek ránk, legalábbis legtöbbször, hanem azért, mert próbálnak a jó felé vezetni minket, mert hogyha nem tanulunk, akkor nem keresünk elég jól, hogy rendes életet tudjunk élni.
Na, Jászmin itt utat rá, hogy azt gondolom, hogy én azt akartam mondani, szép példákon keresztül, hogy a bizalmunk alapja, az egy tapasztalat, egy ismeret, ugye, hogy ismerjük a szüleinket, azért hiszünk nekik, mert megtapasztaltuk, hogy mindig igazat mondanak, mindig a javunkat akarják. Anna, ezzel kapcsolatban van még valami ötleted, hogy mi lehet még az, ami miatt hiszel valakinek?
Hát igazából, hogyha hiszünk valakiben, annak az alapja tényleg teljes mértékben a bizalom, mert hogyha valakiben nem bízunk, akkor abban hinni se tudunk.
Magamról tudom, hogy én is csak olyan emberekben bízom, és olyan embereknek hiszek, akik közel állnak hozzám, és elnyelték a bizalmat, és én is az övéket, és valamilyen szinten kötődöm hozzájuk.
Köszönöm szépen. Ugyanazt próbáljuk úgy látom így körbejárni, hogy ami miatt elhiszünk valakinek a szavát, az mégiscsak minden mögött ott van a bizalom, egy személyes kapcsolat, egy tapasztalat erről a szeretett kapcsolatról, és talán még kiegészíthetjük azzal, hogyha főleg itt a tanárokra gondoltok, hogy miért hiszük el, amit tanít, hogy sok esetben azért a tekintélyt is ugye ebbe a sorba kell ide helyeznünk. Azt gondolom, hogy a szüleink esetében is sok esetben ez igaz. Na, amikor a vallásos hitről beszélünk, akkor tulajdonképpen ugyanerről van szó. Jézus Krisztus személye miatt hiszünk. Ő az, aki számunkra tökéletesen hiteles, akiben megbízunk, mert a barátunk, mert szeretett kapcsolatban van velünk, mert megtapasztaltuk, hogy mindig velünk van, és ő maga az igazság. Hiszünk ebben a szeretett kapcsolatban, és hiszünk ebből a szeretett kapcsolatból származó tekintélyének. Szent Pál nagyon szépen val arról, erről a bizalomról és mély hitről az Isten iránt a Timóteushoz írt levelében. Az az érdekes, hogy ezt a második Timóteus levélben írja Szent Pál, és ezt tartják Szent Pál egyik utolsó levelének, legalábbis amit ismerünk a levelei közül. És ezt úgy is lehet tekinteni, mint a Szent Pál végrendelete. És egy nagyon szép vallomást, hitvallást teszik nekünk a hitről. Anna, kérlek, felolvasnád ezt a részletet?
Ő legyőzte a halált, és felragyogtatta előttünk az életet és a halhatatlanságot az evangéliummal, amelynek hirdetője, apostola és tanítója lettem. Ezért szenvedtem ezt is, de nem szígyellem, mert tudom, kinek hittem, és biztos vagyok benne, elég hatalmas ahhoz, hogy rábízhatom kincsemet, megőrizze addig a napig. Eszményed ez a tanítás legyen, amelyet Krisztus Jézus hitében és szeretetében tőlem hallottál. Őrizd meg a rád bízott kincseket a Szent Lélek erejével, aki bennünk lakik.
Szent Pál apostol így buzdítja a hitátadására tanítványa Timóteust, és maga is azt mondja, hogy tudom, kinek hittem. Ugye, hogy egy egészen biztos megtapasztalásról, élményről beszél. Teljes bizalommal lenni valaki iránt azonban csak akkor tudunk, ahogy ezt ti is mondtátok, hogyha ismerjük. Ahhoz pedig, hogy ismerjük, megismerjük ezt a valakit, akiben megbízunk, kapcsolatban kell lenni vele. Vajon megismerhetjük-e Istent? És ha igen, hogyan lehetséges ez? Megismerhető szerintetek az Isten? Csengi?
Elsősorban például, ha valakit úgy nevelnek fel, hogy keresztényként, akkor neki már alap dolog az, hogy létezik Isten, és megismeri akkor már kiskora óta Istent, és viszont az, aki nem eddig sose élt keresztény életet, az esetleg ismerettség által, vagy barátok által, esetleg hittanórákon, ha az iskolában tartanak ilyen órákat, akkor ismerheti meg úgymond jobban. Viszont ugye van a Biblia, ami által lehet a leginkább megismerni a gondolatokat, amik benne vannak, az igéket, amik ugye róla szólnak, vagy esetleg az adott életvitelről. Szóval szerintem ezek a fontosabb dolgok, ahol onnan meg lehet ismerni Istent.
Csak egy fontos dologra mutatott rá, azt mondta, amit sokan mások is mondanak, hogy a hit hallásból ered. És a hallás mögött mindig ott van egy személyes kapcsolat. És hogyha nincs egy, nem élünk egy egyházi közösségben, nem tudunk elmenni templomban, nincsen meg a lehetőségünk, abban az esetben vajon megismerhető Isten? Mit gondoltok? Anna?
Hát szerintem igazából mindannyian Isten teremtményei vagyunk, és ha valaki teremt valamit, akkor az olyan, mint ő, és így magunkon keresztül talán ismerhetjük Istent.
No, képzeljétek, a dogmatika azt mondja, hogy az igaz Isten a műveiből a természetes ész világosságánál megismerhető. Megismerhető Isten a természet fölötti jelekből, a csodákból, jövendőlésekből és Jézus Krisztus működéséből. No, azért mondom, hogy ez a válasz nem elégített ki benneteket, engem sem teljes egészében, de a kételkedésünkkel nem vagyunk egyedül. Ez egy nagyon nehéz kérdés, és nehéz rá jó választ adni. De képzeljétek el, hogy maguk az apostolok is bizonytalanok voltak abban, hogy pedig ők ott voltak Jézus mellett, hogy milyen is az atya, hogy ki is az atya. És éppen az utolsó vacsorán az egyik apostol, Fülöp apostol, és ugyanazt kérdezte igazából Jézustól, mint amit mi kérünk tőle, hogy Uram, mutasd meg nekünk az atyát, mert nem ismerjük. Nóránál van egy szép evangéliumi részlet, ez az utolsó vacsorán lezajlott jelenettel kapcsolatban. Megkérlek, hogy olvasnád fel.
Fülöp így szólt hozzá. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Jézus erre azt mondta. Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát. Hogyan mondhatod? Mutasd meg nekünk az atyát. Talán nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom. Az atya, aki én bennem van, ő viszi végbe a maga cselekedeteit. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig másért nem, magukért, a cselekedetekért higgyetek.
Jézus milyen szépen rámutat, hogy aki engem lát, látja az atyát. És ezzel így vagyunk mi is, hogyha meg akarjuk Isten, ismerni Istent, akkor semmi más dolgunk nincsen, mint a tekintetünket Jézusra vessük. Hiszen amilyen Jézus, olyannak ismerjük az atyát. De annyira szép ez a jelenet, hogy a Jézus ismeri a tanítványait. Tudja, hogy valakinek nem elég az, hogy ott van Jézus mellette, hogy hétköznapokban együtt lehetnek. És a végén, ugye, ahogy a Nóra olvasta, mondja, hogy ha pedig másért nem hisznek, ha nektek ez nem elég, hogy itt vagyok veletek nap, mint nap, óráról órára, együtt esztek velem, együtt isztok, halljátok a tanításomat, akkor ha másért nem, akkor magukért, csodajelekért, a cselekedeteimért higgyetek nekem. És ugye ezt mondta a dogmatika is, hogy a természet fölötti jelek, a csodák, azok mind Isten jelenlétéről és létéről mesélnek. Isten ismeretünk mélyén azonban nem a mi megismerő tevékenységünk áll, nem a mi kérdéseink és útkeresésünk, hanem az Isten önközlése, kinyilatkoztatása, ahogyan a teremtés kezdete óta, az üdvtörténet eseményein keresztül Jézus Krisztus megtestesülése által folyamatosan párbeszédben áll az emberrel, megszólít minket és párbeszédre hív. Ő az, aki kinyújtja utánunk a kezét, ő az, aki megszólít minket. A mi válaszunk pedig erre a hívásra nem más, mint a hit. Amikor hiszünk, valójában semmi más nem csinálunk, mint a Jóisten keresésére, hívására és megszólítására válaszolunk. Befejezésül hoztam egy verset arról a vágyról, amely minden ember szívében ott ül. Ez az Isten utáni vágy. Talán mondhatjuk, hogy egy sajátos hitvallás. Hiszek hitetlenül Istenben. Hiszek hitetlenül Istenben, mert hinni akarok. Mert soha se volt úgy rászorulva, sem élő, sem halott. Szinte ömölnek tört szívemből a keserű igék. melyek tavaly még holtak voltak, cifrázott semmiség. Most minden, minden imává vált. Most minden egy húság, mely veri szívem, testem, lelkem, s mely kegyes szomjúság. Szépség, tisztaság és igazság, lekacagott szavak. Ó, bár haltam volna meg akkor, ha lekacagtalak. Szüzesség, jóság, bölcs derékség, ó, jaj, be kellettek. Hiszek ki Krisztusban, Krisztust várok, beteg vagyok, beteg. Megmegállok, mint alvajáró, s eszmélni akarok. S szent káprázatokban előttem száz titok kavarok. Minden titok egy nagy világon, s az Isten is, ha van, és én vagyok a titkok titka, szekény, hajszolt magam. Isten, Krisztus, erény, és sorban minden, mit áhítok. S miért áhítok? Ez magamnál is, ó jaj, nagyobb titok. Adi Endre szavaival búcsúzunk, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető az EGRI Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Mi csak vándorok vagyunk itt a földön, vándorként éljük életünk. És a szívünk úgy vágyik így igazánba Jézushoz, mert ő az Úr. S a földi sárnak egyszer összedőtt, s az életünk majd véget ér. Az angyaloknak kórusához társult ő nekünk, a szentekkel szemünk örökké.
Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvenciát sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádió!